Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A II. Vatikáni Zsinat II. Az eredeti tervekhez képest szerény eredményeket hozó ülésszakának bezárását követően került sor a zsinat által elfogadott liturgikus reformmal összefüggő lépések megtételére. Ennek megfelelően egy külön bizottság hozzáváltott a liturgikus könyvek és a breviárium megújításához, a reform fokozatos gyakorlati megvalósításának feladatát pedig Róma jóváhagyási jogának fenntartása mellett az egyes nemzeti püspöki karokra ruházta a Szentszék. A következő bő fél esztendőben, 6. Pál kívánságának megfelelően szakbizottságokban folyt tovább a zsinati tárgyalásra szánt szövegek előkészítése. Ebben a munkában világossá vált, hogy melyek azok a témák, amelyekről az elkövetkező 3. ülésszakon, amelyről ekkor már sejteni lehetett, hogy nem az lesz az utolsó, tárgyalniuk kell az atyáknak. Így továbbra is dolgoztak a szakértők a Szent Atya által különösen fontosnak tekintett De Ecclesiae tervezet a leendő Lumen Gentium szövegén, amelynek különösen a püspöki kollegialitással, a püspöki és pápai hatalom viszonyával összefüggő kérdéseit 6. Pál mindenképpen tisztázni kívánta. De más témák is napirenden voltak ebben a munkafázisban. Így a kinyilatkoztatás dogmatikai értelmezésének, az ökumenikus kapcsolatoknak, a vallásközi párbeszédnek, a püspöki hivatal természetének, a laikusok apostolkodásának ügye. Időközben 64. augusztusában megjelent a Szent Atya első Ecclesiam Suam kezdetű körlevele, amely nem pusztán a hagyomány és az újítás közötti egyensúly megteremtésére figyelmeztetett, és az egyház előtt álló feladatokat jelölt ki, hanem nagy nyomatékkal szólt a modern világgal való párbeszéd fontosságáról. Az ebben a témában tervezett dokumentum, mely végül a 4. ülésszak végén került Gaudium et Spes, örömmel és reménnyel címmel elfogadásra, még csak előkészületi állapotban volt, de már ekkor nyilvánvalónak tűnt, hogy olyan kényes, vitákat kiváltó témákat is érintenie kell, mint az ateizmushoz és a kommunista ideológiához való viszony, vagy a lelkiismereti és vallásszabadság kérdése. Ezen a tervezeten, amely első ízben kísérelte meg az egyház és a modern világ viszonyát áttekinteni, és mintegy látleletet készíteni a világ és a világegyház közös ügyeiről, a teológiai bizottság és a legkiválóbb zsinati szakértők dolgoztak, ám a szöveg a 3. ülésszak alatt még igen képlékeny, plenáris vitára alkalmatlan volt. A zsinat 3. ülésszakának megnyitására a tervezett időben 64. szeptember 14-én került sor. Már a nyitó szentmise is az idők jeleit hordozta. A pápa mellett 24 zsinati atya koncelebrált a szertartáson, mint egy jelképezve a püspöki kollegialitás szellemét. Nyitó beszédében a Szent Atya megismételte, hogy bár számos feladat áll a tanácskozás előtt, ő maga továbbra is az egyházról szóló tanítást tekinti a legfontosabbnak, utalva arra is, hogy az elfogadásra kerülő szövegről elsősorban a pápai primátusnak a püspöki kollegialitással való összhangba hozatala várható és remélhető. Hiába volt azonban a tervezett alapos átdolgozása a korábbi ülésszak vitái alapján, már az első plenáris ülésen ismét összecsaptak az indulatok. Az egyházról, mint misztériumról és mint Isten népének közösségéről szóló fejezeteknél még megvolt a zsinati atyák egyetértése. Az egyház hierarchikus szervezetéről szóló megfogalmazásokat azonban már sokan ellenezték. Különösen a püspöki kollegialitás megfogalmazásának ellenzői voltak számosan, akik ebben a pápai hatalom korlátozását látták, de nagy felzúduláshoz, aláírásgyűjtéshez, nyilvános tiltakozáshoz vezetett az is, hogy a zsinati titkárság olyan magyarázó megjegyzéseket csatolt a szöveghez, amelyet jelentősen módosították a pápai és a püspöki hatalom viszonyáról korábban már közmegegyezéssel megfogalmazottakat, némileg súlytalanná téve a kollegiaritás korábban már kidolgozott fogalmát. Néhány más, kisebb jelentőségű kérdésben is komoly ellenvélemények fogalmazódtak meg, ami ebben az esetben is azt indokolta, hogy a tervezetet ismét félretegyék, illetve további átdolgozásra visszaadják a szakértői bizottságnak. Ugyancsak napirendre került a vallásszabadságról szóló nyilatkozat a reformtábor által különösen is fontosnak tartott tervezete. Ez a szöveg az ember természetes méltóságából kiindulva a teljes és korlátlan a tévedésre is jogot adó szabadság mellett érvelt, ellenzői viszont azt hangoztatták, hogy ez lemondást jelent arról a felfogásról, hogy a katolikus az igaz egyház, a teljes igazság egyedüli hordozója, amely más hitekkel szemben védelmet és elsőbséget kell, hogy kapjon. Ennek megfelelően a konzervatív oldal úgy érvelt, hogy a vallás teljes szabadságáról csak a katolikus hit esetében lehet szó, más felekezeteket és vallásokat csupán a velük szembeni türelem illeti meg. Az is problémát okozott, hogy mi legyen a helyzet olyan országokban, ahol a katolikus vallás államvallás, ennek megfelelően erényben részesítésre, támogatásra tarthat igényt az állam részéről. Ugyanakkor a tervezet mellett számos vegyes vallású régióból érkezett afrikai főpásztor emelt szót a vallásszabadságnak minden korlátozástól mentes alapértékként való megfogalmazását pedig a kommunista országokból érkezettek, különösen szenvedélyesen Karol Wojtyla krakkói érsek támogatta. Mivel az ellenvélemények között nem sikerült kompromisszumra lelni, ebben a témában ugyanúgy nem lehetett döntésre jutni, mint a zsidósághoz és a nem keresztény vallásokhoz fűződő kapcsolatokat tárgyaló tervezet esetében. Ami a zsidósághoz fűződő viszonyt illeti, túl azon, hogy a témának a közel-keleti konfliktus miatt erős politikai felhangjai is voltak, sokan semmit mondónak vélték a tervezetet, amely így lekerült a napirendről. Sikeresebb volt az olyan szövegek tárgyalása, mint a papi és szerzetesi életről, a missziókról, a papképzésről szólók, végszavazásig azonban a keleti egyházakról szóló nyilatkozaton kívül még ezek sem jutottak, néhány gyakorlati témát pedig olyant, mint a vegyes házasságok újra szabályozása, az atyák eleve a pápa hatáskörébe utaltak. Megkezdődött viszont annak a dokumentumnak a vitája, amely a különösen nehéz és kényes, az egyháza mai világban témát kívánta feldolgozni, ám a szöveget sokan, köztük Lerkáró és Döfner bíborosok még kiérlehetlennek minősítették, így visszakerült az illetékes szakértői bizottsághoz. Novemberben azután a zsinat hatodik pár sürgetésére ismét tárgyalásba vette a Lumen Gentium a kinyilatkoztatásról szóló konstitúciós szövegét. Ennek immár sokadszor módosított szövege egészen új megfogalmazásban tárgyalta a Szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal fogalmait, és ennek volt köszönhető, hogy további viták és az Úr anyjának az üdvtörténetben betöltött szerepét tárgyaló, korábban önálló dokumentumnak szánt szövegnek a betoldását követően a zsinata dokumentumot november 21-i zárószavazásán el is fogadta. Némi zavar keletkezett viszont akkor, amikor az ökumenizmusról szóló nyilatkozat került volna végszavazásra. Ebben az esetben maga a Szentatya volt ez, aki az utolsó pillanatban még 300 módosító javaslatot küldött az előterjesztő be a bíborosnak a szöveg megváltoztatására. A szavazást így el kellett halasztani, ám a pápai óhaj napok alatt teljesült, ami azt is jelentette, hogy a zsinat végül a Lumen Gentium és a keleti egyházról szóló Orientalium Ecclesiarum mellett ezt az Unitatis Redintegratio címet viselő dokumentumot is nagy többséggel megszavazta. További tervezetek sorsa nem alakult ilyen kedvezően. Így tárgyalásra alkalmatlannak bizonyult a papi életről szóló, a laikusok apostolkodását tárgyaló, valamint a missziókkal foglalkozó tervezet, ezek ugyancsak visszakerültek a bizottságok asztalára. Hasonlóképpen nem került sor zárószavazásra, részben az idő rövidsége miatt, a szerzetes életet és a papképzést tárgyaló szövegek esetében sem, bár ezekkel kapcsolatban alapvető kifogások már nem merültek fel. Ezek után is került sor 64. november 21-én a harmadik zsinati ülés szak befejezésére a következő évi folytatás és befejezés reményében. Ezt követően a zsinat sikeres befejezése mellett elkötelezett Szentatya a következő év 65. szeptemberének közepére tűzte ki a negyedik, immár utolsónak szánt ülésszak megnyitásának időpontját. Egyben pedig felszólította a szakbizottságokat a még el nem fogadott 11 dokumentum tervezetén folytatandó munkára. Fontos lépésnek számított ezt követően 6. Pálnak a bíborosi kollégium előtt 65. júniusában mondott beszéde. Ebben a Szentatya 4 olyan témát jelölt meg, amelyekben nem kíván zsinati vitát, hanem magának tartja fel a fenn a döntést. Ezek között szerepelt a kúria, a központi egyházkormányzat közelgő, 6. Pál által már kilátásba helyezett reformja, az egyházi törvénykönyv revíziója, ami a vegyes házasságokra vonatkozó új szabályozás megalkotását illeti, itt maga a zsinat javasolta, hogy a döntés magának a Szentatyának a kezébe kerüljön. A negyedik téma a születésszabályozás kérdését érintő egyházi álláspont megfogalmazása különösen kényes témának ígérkezett, hiszen itt nagyon is erősek voltak a külvilág oldaláról érkező elvárások. 6. Pál pedig láthatóan nem kívánt nyilvános vitát ebben az élet feletti rendelkezés jogát érintő, alapvetően morális és morálteológiai vitában, amelyről később a külvilág felől számos támadással járó Humane Vitae körlevelében fejtette ki a maga tanítását. Egyben számos radikális követelés ellenében állást foglalt a Szentatya a papi nőtlenség szabályának fenntartása mellett, általában pedig úgy nyilatkozott, hogy az egyháznak a modernizáció lendületében is ki kell tartania értékes hagyományai mellett. Rövidesen, még a negyedik ülésszak megnyitása előtt követte ezt 65. szeptember 11-én a Mysterium Fidei kezdetű enciklika kiadása, amelyben a pápa az oltári szentség misztériumáról fejtette ki az egyház tanítását. Ebben a dokumentumban 6. Pál határozottan elutasította azokat a teológiai próbálkozásokat, amelyek a misében, az eukarisztikus áldozatban az átlényegülés, a transzszubstanciáció, a két szín alatti lényegi változás és valóságos jelenlét fogalmát más, úgymond korszerű, a modern ember számára is érthető, vagy az ökumenikus párbeszédre alkalmasabbnak vélt fogalommal kívánták helyettesíteni. Ezzel összefüggésben, miután már megmutatkoztak a zsinat után kibontakozó válság jelei, ismételten figyelmeztetett arra is, hogy vissza kell utasítani az egyháznak azokat a radikális, túlzó követeléseket, amelyek az Aggiornamento címén meggondolatlanul az egyház egész hitét és életét átformáló forradalomról ábrándoznak, de nemet kell mondani arra a zsinatot elutasító konzervativizmusra is, amely különösen a liturgikus reform kapcsán már ekkor is megmutatkozott. Kedves hallgatóim, ezzel időnknek végére értünk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.